Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén Pál apostol öröm igéjével, mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hasonlóvá az ő dicsőséges testéhez, azzal a hatalommal, amellyel maga alá is vethet mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 15. fejezetéből olvasom, válogatott versekből. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ime titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk, mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Isten áldja meg az igéjét szívünkben, hogy sok gyümölcsöt teremjen az ő dicsőségére és mindnyájunk javára. Csöndesedjünk el helyünkön ülve, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, örök élet reggele, Urunk Jézus Krisztus, aki ebben a sokféle nyomorúságot hozó világban úgy jelentél meg, hogy kinyitottad a mennyet előttünk. Most is úgy vagyunk itt, hogy mindnyájunk életét sokféle testi, lelki gond, teher, feszültség szorítja. De köszönjük neked, hogy vasárnapról vasárnapra a te jelenlétedben erősödhetünk meg. Jobban talán, mint odahaza magunk csöndjében, köszönjük, hogy te közénk jössz, és igéddel, szent lelkeddel azt mondod, azt cselekszed velünk, amit az első tanítványokkal, hogy békesség néktek, és itt a te jelenlétedben megváltoznak az arányok, a mi gondolataink csöndesednek, és a te gondolataid erősödnek föl. Köszönjük, hogy új reménységet gyújtasz a szívünkben. Köszönjük, hogy nincs köztünk senki, akinek az életét ne tudnád megszólítani. Most is arra kérünk, hogy mindenkinek ajándékozd, amire most szerinted igazán szüksége van. Imádkozunk a gyászoló testvérekért. Olyan nagy teher, nagy fájdalom, nagy elárvulás szakadt a szívükre. Különösen, ahol együtt jártak hosszú-hosszú időt, férj-feleség, te tudod, Urunk, mit jelent, aki annyi könnyet letöröltél. Kérünk, hogy a te igédnek ezt a csodáját tedd meg ővelük is. De tedd meg velünk, hogy igét tisztítsa át a szívünket, az értelmünket, hogy nálad bűnbocsánatot vegyünk, békességet, fölszabadulást, új erőt, új készséget, új örömet, a lélek gyümölcseit, munkáld, ami sokszor elesett, megüresedett, megfáradt szívünkben. Amen. Fennállva hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, amelyet hirdetek Isten szent lelke erejét kérve, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. fejezete alapján. A felolvasott ige pedig a 19. és 20. versekből hangzik hozzánk. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Kedves testvéreim, elérkeztünk az apostoli hitvallás befejező szavaihoz. Hiszem testünknek feltámadását és az örök életet. Vannak, akik itt már megállnak és azt mondják, hogy ezt nem hiszem, ezt nem tudom hinni. pedig a hiszek egy az elejétől a végéig teljes egész. Vagy mindent, vagy akkor valami mást hiszünk, mint amit Isten a Szentírásban kijelentett nekünk. Figyeljük ma ezzel a figyelemmel, mit mond Isten igéje a feltámadásunkról, az örök életről, a halálon túli életünkről. Tudjuk, hogy nagyon nagy a tét. Ha igaz, amit Isten igéje mond, ezzel kapcsolatban az nem csak egy kis vigasztalást jelent a számunkra, hanem alapvetően megváltoztat mindent. Hasonló helyzetben vagyunk, mint Jézus tanítványai voltak, számukra is nagy volt a tét. Őszintén leírja a Szentírás, hogy nem tudtak mit kezdeni Jézus feltámadásról való kijelentéseivel. Többször is megmondta nekik, hogy szenvednem kell, keresztre feszítenek, de harmadnapon feltámadok. Péter a vezér tanítvány egyenesen így fakadt ki, hogy mentsen, Uram, Isten, nem eshetik meg ezt te veled. Érzékeljük, hogy el se jutott a tudatáig a mondat második fele. Ugye milyen megdöbbentő, hogy a tanítványok nem készülnek Jézus feltámadására, miközben az ellenségei emlékeznek Jézus szavaira. Azt mondják egymás között, ez a hitető még életében megmondta, hogy feltámadok, készüljünk, hát őriztessük a sírt, nehogy ellopják a tanítványok a holttestét, és még nagyobb hitetés legyen, mint ami eddig volt. Ennyire nyomorult állapotban vannak Jézus tanítványai, amikor mesterük meghal a kereszten. De a harmadik napon történik valami mindent megváltoztató esemény. Ezt kérdezték egyszer egy teológiai professzortól. Milyen bizonyítékokat tud mondani Jézus feltámadása mellett? Azt mondta, tudok kettőt is. Az egyik, a Biblia világosan kijelenti. Márpedig, mondta ő, a számomra ennyi elég. Meggyőző a számomra, amiről Isten igéje beszél, az úgy van. De mondom a másodikat. A második bizonyíték, a kereszténység a semmiből, az összeomlásból, a csalódásból, a menekülésből, a csődből talpra állt a tanítványi sereg, és mindmáig létezik a Krisztust követők tábora. Ez a második bizonyság, azt mondta a professzor a kérdezőknek. Ezt az elképzelhetetlen fordulatot Jézus feltámadása vitte végbe, hogy ugyanazok az emberek hamarosan az életüket adják a Jézusról, az élő Jézusról való bizonyságtételüké, elképzelhetetlen Jézus föltámadása nélkül. Az, hogy ma is köztünk is sokan élő hitet nyertünk a feltámadott élő Jézus Krisztusnak köszönhető. A vele való kapcsolat csak úgy jöhet létre, hogy ő ma is él. Élet csak életből támad. Elképzelhetetlen óriási fordulat történt húsvétkor. Olyan hatású, hogy amíg a karácsonyt a keresztény közösség csak a negyedik századtól kezdte el ünnepelni, húsvétot már a következő vasárnap amikor a tanítványok együtt vannak, és Tamás is ott van közöttük, ünneplik a hét első napját, azóta is minden vasárnapot, alapjaiban meghatároz Jézus föltámadása, örömüzenete. Így olvassuk mai igénkben. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak első zsengéje. Láttunk már olyan fát, amelyik a betoni járda közepén nőtt, hogy a mag valahogy a földbe került, csirázni kezdett, erősödött, és egyszer csak áttörte a beton keménységet, kis növény kezdeményként, aztán tovább erősödött, fává erősödött, és a beton szétrepesztette. Jézus feltámadása áttörte a halálnak a betonfalát, utat nyitott első zsenge, de ő általa, ő vele nyitva az út, áttörve a halál fala, hogy az övéi is mind ezen az úton követhessék őt. A mi feltámadásunknak a kérdésében Jézus feltámadása az alap. Nem véletlen, hogy Pál apostol így fogalmaz, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Így énekeltük az ige hirdetés előtti énekben, ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, mert Jézus feltámasztásával igazolta az Isten, hogy az ő fia halt meg a kereszten, és nem egy álmodozó próféta. Mert igazából Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére tisztít meg minket minden bűnünkből. De Jézus föltámadása, ma is élő jelenléte a titka annak, hogy bizonyosságot kaphatunk örök életünk felől. Ugye így mondjuk, hiszem az örök életet. Nem úgy, hogy tudom, nem is úgy, hogy értem, mert ezt a tényt hittel lehet megragadni, de aki hittel megragadja, és hittel élő közösséget nyer Jézus Krisztussal, annak ő bizonyosságot támaszt a szívében. Az átéli bűnei bocsánatának semmi mással össze nem hasonlítható ajándékát, békességét. És így mondja a Heidelbergi K.T. első kérdés feleletének egy kicsi részlete. Ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít, azaz belső bizonyosságot ad az üdvösségem felől. Ezt nevezzük mi üdv bizonyosságnak. Nem csak hiszem, hanem belülről egy bizonyos békességet élek át az üdvösségem bizonyosságát illetően. Ez az üdv bizonyosság csak azoké, akik Jézust befogadták, mert az ő lelke hozza be az életembe ennek az ajándékát, és amennyire erősödik a hitünk, a vele való közösségünk, annyira erősödik ez a belső bizonyosság is. Ha a Jézussal való kapcsolat hidegebbé válik, lazábbá lesz, akkor az üdv bizonyosságunk békessége is elvékonyodik. Tehát így mondjuk, hisszük testünknek feltámadását és az örök életet, de ennek ő zálogát, előlegét adja nekünk. Tehát nem csupán annyi, amit úgy mond valaki, hogy jobb, ha hiszek, mint ha nem, mert ha úgy van, jól van, ha nem, nem vesztettem semmit, nem erről a hitről beszél a Biblia, hanem arról a hitről, amelyiknek velejárója a kapcsolat az élő Úrral, és ennek a következménye a bennem végbe menő békesség, bizonyosság, amelyet Szent Lelke által teremt, nem fanatizálja valaki magát és másokat. Nem kell itt most a levegőt begerjeszteni, és nekem az ige hirdetőnek valami olyan pszichikai hatásra törekedni. Egyetlen dolgom van, hirdessem, amit Isten az ő igéjében számunkra világosan kijelentett, és úgy gondolom, hogy ezek fényében mindnyájan értjük, hogy Jézus feltámadása, és egyáltalán a feltámadás ténye nem járulékos része a mi hitünknek, hanem az alapja. De menjünk tovább. Egy nagy félreértést is eloszlat Isten igéje a testünk feltámadásával kapcsolatban. Sokakat zavar a kifejezés, testünk feltámadása. Hogyan ez a test, amelyik porból vétetett, és porrá lesz, újra egybe áll? Ez a test, amellyel különösen idősödve egyre több bajunk van, újra feltámad? Hogyan, akiket vadállatok téptek szét, vagy akiket elhamvasztottak, vagy csonkán haltak meg, az a test újra éled? Nagyon fontos ezt a kérdést az ige fényében megválaszolnunk. Nem erről a materiális testünkről beszél a hitvallás, illetve Szentírás, amikor a test feltámadását tanítja. Nem is egészen jó így a fordítás talán, hogy testnek feltámadását, mert félreérthető, de ezért kell figyelnünk az igére, hogy ma is tesszük. Miért hangzik ez mégis így? Figyeljük csak még egyszer a 15. fejezet néhány versét. A 42-től olvasom majd a 49. 50-et is. Így találjuk az igében. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Kétféle testről beszél itt az ige. Földi testről és mennyei testről. Pszichikus és pneumatikus, ahogy az eredeti szöveg szavai előttünk állnak, a fizikai testről és arról a másfajta testről, a pneumatikus testről. És azt mondja, hogy amiképpen hordoztuk a földi testet, úgy fogjuk hordozni a mennyei testet is. Fóton gyermekvárosban már a 80-as évek második felében módunk volt egy-egy osztályfőnöki órára bemenni, és a Bibliáról szólni az ottani fiataloknak. Így jutottam én az autószerelő fiúk osztályfőnöki órájára is, és kérdezgethettek. S többek között a feltámadás kérdése is előkerült, és akkor én azt mondtam nekik, fiúk, ti jól ismeritek szakmátokból kifolyólag, hogy az autónak van karosszériája. Hát Isten is készített nekünk erre a földi életre egy karosszériát, és készített egy másik karosszériát, arra a másik dimenzióra, mert ez a földi, ez szükséges az itteni életre, és alkalmas is. Ezzel a szemünkkel nem látjuk a mennyei valóságot, de nem is kell látnunk, mert Isten nem úgy adta az embernek, hogy a szemével látja, a fülével hallja azt, egészen másként adta a hitnek az ajándékát, hogyha élő hitet támaszthat igéj által bennünk, akkor hit által fogni tudjuk, érzékelni tudjuk, megragadni tudjuk a mennyeit. De erre a földi életre kell ez a szemünk, kell ez a fülünk, kellenek ezek az érzékszerveink, mert ezeket készített el pontosan arra az Isten, hogy ezekben mozogva tudjunk élni itt. Nem tudjuk elképzelni a mennyei karosszériát. Hogy is tudnánk, amikor az ige azt mondja, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve értelme soha meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. De ezt a földi karosszériát se tudnánk elképzelni, ha nem élnénk benne. A múlt hét végén haza látogattunk vidékre idős szüleinkhez. 85-80 évesek apósom, anyósom, mind a ketten két bottal, valóban megfáradva, eltörődve, de végig gondoltam, hogy micsoda remek mű ez a karosszéria, amit Isten összeállított. Ha arra gondolok, ahogy apósom most már törékeny, szinte madár csontú léte, mit bírt a fogság idején, mit dolgozott ő végig egy életen át, ha csak a kezére néz valaki, hogy bírta fogni, markolni, intézni a kemény munkákat, mezőgazdasági munkák egész sorát végezte, fáradhatatlanul szántott, kaszált, mindent, ami belefért, sőt, olyan szakasza is volt az életének, amikor házépítés folyt. Nappal kint a földeken, éjszaka azokat a munkákat végezte el, földet hordva, sittet hordva, előkészítve, hogy másnap folytathassák tovább. Hogyan bírta a szív, hogyan bírta a kéz, hogy volt ez? Testvérem, nézd csak a saját kezedre, vagy tekints a szervezetet sok csodájára, hogy tudnád ezt elképzelni, ha nem élnél itt? Hogy Isten hogy gondolta el, hogy tette alkalmassá mindezt? Pál apostol arról beszél, ő úgy remélte, hogy még az ő életébe visszajön Krisztus. Nem kapták meg a kijelentést, hogy majd még 2000 év múlva a fasori templomban is hirdettetik az ige, hanem hamar eljövök, mondta Jézus. De hogy az ő hamar eljövökje mit jelent, az az övé. Tudjuk, hogy az Úrnál 1000 év és egy nap. De így tudtak abban a várakozásban, abban a készenlétben lenni, bárcsak tudnánk mi is ennyire komolyan venni az ő visszajövetelének bármikori pillanatát. Azt mondja, titkot mondok, nem fogunk mindnyájan elaludni. azaz nem halunk meg mindannyian, de mindnyájan elváltozunk. Tehát akik itt élnek ebben a fizikai testben, azok sem így fogják az örökkévalóságot tölteni. Értjük már, hogy amikor azt valljuk, hiszem testünknek feltámadását, félreérthető, mert sokan erre a földi fizikai testre gondolnak. Pedig nem erről van szó, talán így lenne pontosabb, hiszem testben való feltámadásunkat. Mert nagyon fontos, hogy nem csak lélekben él tovább a hívő az Úrnál, hanem az egész személyisége, megváltott teste is abban az időben a görög filozófiai idealizmus a lélek halhatatlanságát tanította. De valahogy úgy, mintha a lelkünk repdesve egy nagy óceánba beleolvadna, egészen más a keresztjén bizonyságtétel a feltámadásról. És amikor a Biblia test szót használja, akkor nem csak földi és mennyei különbségtétel tesz, hanem figyeljünk meg még egy megkülönböztetést. Két görög szó van előttünk. Az egyik a szárx, a másik a szóma. A szárx az anyag testet jelenti. Azt az 50-70-90 kiló anyagot, amiből a mi testünk felépül. A szóma az a mi személyiségünket, a mi alaktestünket, hogy mi ugyanazok vagyunk, miközben azt mondják, hogy 7 év alatt az ember minden sejtje kicserélődik, és mégis ránk lehet ismerni, mégis ugyanaz a valaki van jelen, csak közben az anyag kicserélődött. Hát így történik az ige szerint a feltámadásban is. Jézus ugyanaz a valaki volt a föltámadása után, amikor még 40 napig meglepte a tanítványait, de nem ugyanabban az anyagtestben, mint amikor itt járt közöttük, a megdicsőült testében, de rá lehetett ismerni. Ugyan egyből nem ismerték föl, mert más, innen látva és nézve, ami itteni helyzetünkből a megdicsőült testvalósága, de arról beszél a Biblia, hogy a mi személyiségünk akkor is ugyanaz lesz. Nem alaptalan reménység, hogy viszont látjuk egymást az Úrnál, hiszen a megváltatásunk az egész emberre érvényes. És amikor valaki újjá születik, Krisztus dicsőséges lelkéből kap, amikor pedig a föltámadás történik, a dicsőséges testéből is. Ott van, hogy hasonlók leszünk, hasonlóvá teszi a mi testünket az ő dicsőséges testéhez. Tehát testben való feltámadásunk azt jelenti, hogy nem beleolvad a lelkünk valami nagy lelki óceánba, hanem személy szerint felismerhetően mi leszünk azok. És még egy kis példát hadd hozzak, amit fontos elemként ad elénk a Szentírás. Pál apostol egy különleges hasonlatot használ itt, amikor a földi és a mennyei test összefüggéséről beszél. A búzamagét. Azt mondja, elvetjük azt a barna magot, az elrothat. És látszólag semmi köze ahhoz a kinövő zöld fűszálhoz, ami a gabona más formája, alakteste. És mégis kontinuitás, összefüggés van a kettő között. pontosan azt mondja, így történik, hogy elvettetik, ami földi testünk, amire nincs már szükség tovább. Lejárt a mandátuma. Érvényessége is. Porból lettünk, és porrá leszünk a testünk szerint. És mégis a folytatás, a mennyei test, annak a földi testnek egy más minőségű valósága lesz, amiről én is csak óvatosan szeretnék szólni, mert fogalmam nincs róla, hogy milyen lesz az a valóság, de ugyanakkor egy szót se szeretnék elhallgatni abból, amit Isten ebben a kérdésben is kijelent nekünk. Úrvacsorához készülünk. Megszoktuk, hogy az úrvacsora alapvetően a bűnbánatunk és a Jézustól való bűnbocsánatnyerés ünnepe. De nem csak ez. Az úrvacsora öröm ünnep is. Öröm ünnep, mert a mennyei Krisztussal való közösségünknek egy kicsiny záloga, jelzése már. Itt is, mint akiknek azt üzeni az ő megváltottainak az Úr, hogy életet készítettem nektek. Várlak titeket abba a közösségbe, amelyből soha senki el nem szakíthat. Titeket, akik átélitek nyomorult voltotokat, akik sokszor önmagatokban is csalódtok, erőtlenségeitek, kétségeitek, nyavajáitok börtönében, úgy érzitek, hogy meg sem érdemlem azt az életet. Az Úr meggyőz. Hát nem e szerint kapod, hanem az életemet adtam érted. És olyan drága vagy nekem, vándorló gyermekem, aki föl-fölbuksz, aztán fölállsz, aztán a reménységed is veszted, de én újra és újra megerősítelek téged, hitet támasztok a szívedben, megerősítem, végig segítelek az úton, amíg célba érsz. És most már értjük, ugye, miért mondja az apostol, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hát ha ekkora kincs, ilyen nagy tény, ilyen óriási ajándék, amit elkészített az Isten, és mi úgy járunk, mint akiknek ez az ajándék nem az övék. Hát a koldusok közül melyik a legnyomorultabb? Nem az, aki egy kincses ládán ül, és úgy tölti el az életét, hogy fogalma sincs, vagy ha már beszéltek róla, még nem jutott el addig, hogy a kincsekbe belenyúljon. Hát nem az a legnyomorultabb. Erre mondja az apostol, hogy keresztjén testvéreim, hát ha csak ebben az életben reménykedtek a Krisztusban, hát nyomorultabbak vagytok, mint akik szaladnak, mennek, fogalmuk nincs a Krisztusról, a hitről, a Bibliáról. Hát ott vagytok a kincs közelében. Ott vagytok, hogy csak hittel megragadni, belekapcsolódni. Hogy ne mondaná, hogy nyomorultabbak vagyunk. De olyan hatalmas ez a téma, testvéreim, hogy amikor készülésem közepére értem, már láttam, hogy jövő vasárnap folytatni kell, mert szinte semmit nem mondtam a halálról, a meghalásról, még az örök életről is, csak a föltámadás formáját, tényét illetően
Jövő vasárnap figyeljük majd,
ha Isten éltet bennünket,
az ígét, hogy mit is mond Isten igéje.
Mert más a halál, és más a meghalás. Más az örök élet, más az örök halál. Óriási tények ezek, amiket nem szabad csak úgy a perifériára engedni a hitünkben. Ma hadd fejezzem be azzal, hogyha valaki hitet nyer a föltámadása örök élete felől, ez nem arra fogja inspirálni, hogy ezt az életet egy kézmozdulattal lesajnálja, hanem arra, hogy felszabaduljon a szíve, hogy most már a legnagyobb kérdés el van rendezve. Az energiámat, az életemet használhatom arra, amire itt használni akar az én Uram. Így fejezi be az apostol ezt a csodálatos fejezetet, amit ajánlok, hogy olvassunk át most melegébe majd, aki tudja már délután, vagy a jövő héten, csak hadd rögződjön bennünk úgy sorról sorra, hogy miről is van szó, mit mond a föltámadás üzenetéről az ige. És azt mondja az apostol befejezve, hogy ezért, mert mindez így van. Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, bulkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Folytassuk hangos szóval is az imádságunkat. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy mindent, amire ezen a földön és az örökké valóságban szükségünk van, elkészítettél nekünk Jézusban. Köszönjük neked, hogy életünk legnagyobb kérdéseire is valóságos feleletet adsz nekünk igédben. Áldunk azért, hogy a te igédnek ereje van, hogy míg készültem a szolgálatra bennem is, tovább rendezted igéd erővonalán a látást, a hitet, hogy a testvérekben is, a gyülekezetben is a te igéddel el tudod végezni a hitnek az erősödését, tudatosodását, tisztulását. Dicsőítünk élő, feltámadott Urunk, hogy számunkra te vagy a legnagyobb bizonyság, hiszen a veled való közösség olyan zálog, olyan előleg már most. Újítsd meg így a mi közösségünket veled, és köszönjük azt, hogy lehet öröm ünnep a vasárnap, a mai is, hogy öröm hírt hirdettetsz, és nem emberek elképzeléseit, gondolatait, hanem odahajolhatunk a te igéd fölé. Áldj meg bennünket, hogy egyre jobban bizonyosságunk lehessen a te igéd teljes igazában, és hadd legyen folytatása annak, amit elvégzel egy-egy vasárnap bennünk. Így kérünk ma a tovább lépésünkért egyénileg, családilag, gyülekezetileg, így kérünk népünkért is. Könyörülj, Urunk, közelednek a választások is. Könyörülj, Urunk, hogy ne lehessen elhitetni egy nemzetet, vagy látást a te irgalmadból, és adj nekünk felelősséget a te gyermekeidnek, miközben a mi országunk mennyekben van, hadd lehessünk hűséges, szerető polgárai ennek a hazának. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved.
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe.